A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma kerékpározunk egy kicsit, hogy meglegyen az egyensúly, mert néha, amikor kerékpáros téma van, és valamit merek kérdezni, akkor én autós vagyok csak, és soviniszta, hogyha a kerékpárról van szó, és nagyon kerékpáros vagyok, jaj, mert szegény autósok, tehát nem tudok jót csinálni, de azért próbálok. És mondjuk erre nagyon nagy garancia, hogy a vendégem Kusz Mátyás, de mégis Matyi, úgy veszed fel a telefont is, hogy
igen, Matyi. Igen, nyugodtan így hívnak.
A Bringa Land termékmenedzsere, munkatársa, és csak egy kicsit képbe helyezem Önöket, nyilván rendszeres hallgatóink már ismerik őt, de hogy mi nem szoktuk megbeszélni a témát. Ráérsz? Ráérek, itt van. És akkor most fogja megtudni, hogy miről akarok vele beszélgetni. 4 témán gondolkodtam, tehát mondjuk van 50 percünk durván, most brekegek még 1 percet, meg a végén egyet, akkor marad mondjuk témánként 12 perc. Az egyik legyen az, hogy a kerékpáros fejlesztések, mondjuk az elmúlt 10 évben hogyan alakultak, mi az, ami mindenképpen kell. Most csak azért is fontos téma, ez nekem, persze nem szeretném privatizálni a beszélgetés, mert a fiammal kerékpárt keresünk, és persze olyan ötletei vannak, amikor én nem is hallottam, de hát az iszonyatosan fontos, különben összeomlik az univerzum, hogyha az nincs benne, és persze ezek azért minimum 10 000-es, 20 000-es tételek, tehát na, ez az egyik. A másik, amiről szeretnék veled beszélgetni, az a versenyzés, a kerékpár versenyzés. Már csak azért is, mert kerékpár versenyző is vagy, 2000 óta jól emlékszem?
Hát nagyjából igen, hogyha így visszaemlékszem, akkor 2002 így van, akkor mentem így az első versenyeken.
Igen, igen. Most gondolkodok, cyclocross, abban vagy bajnok, nem?
Így van, abban magyar a bajnok, ugye masterben, de nagyon sok szakág van, és én is több szakágban versenyeztem. Ugye azért nehéz a bringákon, de erről majd később is beszélek, a fejlesztésekről beszélni, a kerékpárokról, mert mostanra már nagyon-nagyon sok szakág létezik.
Jó, és akkor szeretnék beszélgetni a kerékpárok karbantartásáról, most tavasz van, jön a szép idő, most már nyaldos a homlokunkat a nap, pláne az enyémet, ami elég nagy, és akkor ez nagyon fontos kérdés, mert fontos kérdés, ezzel kapcsolatban meg lesz egy vallomásom, igen, és utána szeretnék a kerékpáros túrákról is egy kicsit beszélni, hogy Magyarországon, vagy a környező országokban milyen lehetőségek vannak. Oké? Megszerkesztettük a műsort így előre?
Abszolút.
Jó, akkor kezdjük azzal, hogy a kerékpárok hogyan néznek ki. Egy játékkal kezdjük, mondjuk, hogyha, bár te magad is egy UFO vagy, mondjuk, hogyha mondjuk lenne egy varázsceruzád, akkor te hogyan rajzolnál meg egy ideális biciklit, és mi az, ami ebben már egyébként meg is van?
Hát megmondom őszintén, hogy ugye itt nagyon fontos kérdés, hogy el kell különítenünk azt, hogy milyen kerékpárról beszélünk, ugye ha nagyon leegyszerűsíteni szeretnénk a dolgot, akkor mondjuk vannak a városi kerékpárok, vannak az országúti kerékpárok, illetve a terepre való, mondjuk úgy mountain bike-ok. De az elmúlt mondjuk 10-12 évben megjelent nagyon sok új kategória. Tehát régen a mountain bike az volt egy gyakorlatilag terepgumis, 26-os kerekű, az alapok még mondjuk merevváza, merevvillával ellátott kerékpár, amivel lehetett terepen biciklizni. Na ez már odáig fajult, nevezzük így, hogy gyakorlatilag a 80-90 mm-t elől vagy elől-hátul mozgó kerékpároktól 20 mm különbséggel vagy rugót különbséggel vannak különböző kategóriák. Tehát attól függően, hogy mi mennyire szeretnénk lejtőzni, mennyire kemény terepen szeretnénk menni, vagy esetleg ugratni, vagy esetleg vannak már tényleg ilyen Monster, Downhill, meg ilyesmi bringák, amik tényleg arra valóak, hogy mondjuk egy darab ugrást beadjunk, de az mondjuk 10 méter, mint egy tényleg 6 emelet mondjuk.
De azzal meg nem tudsz a Szilágyi Erzsébet fasoron utána, miután végeztél ezzel mondjuk a az erdőben, amit egyébként nem is nagyon szabad, de erről is beszélünk a vége felé, akkor ott meg kényszenvedés menni vele.
Ez így van, tehát, hogy minden kerékpár kompromisszum, és ezért is van ennyi kategória, hogy a saját kerékpározási szokásainkhoz legmegfelelőbb bringát tudjuk kiválasztani. A manapság egyik nagyon népszerű, vagy a legnépszerűbb kategória az úgynevezett gravel kerékpárok, ugye ez egy ilyen nagyon jó átmenet az országúti és a mountain bike kerékpár között.
A kerékpár az 4 szagos gumia, nem?
Gyakorlatilag igen, tehát hogy mindenre jó, de semmire is. Nekem is van egy ilyen kerékpár, amin ezzel járok munkába, de hogyha szeretnék, akkor el tudok menni vele országútizni az ismerősökkel, vagy ha szeretnék felmenni a prédikálószékre, ahova ugye nem vezet aszfaltos út, hanem terepen kell felmenni, akkor arra is tökéletesen alkalmas.
Mi a grével?
Így van, aha. De nyilván kompromisszumokkal. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a kerékpárt, mint egy országúti bringa terepgumikkal. Most így szintén leegyszerűsítve, de így lehet elképzelni legjobban.
És egy mountain bike?
Hát a mountain bike-ot ugye alapvetően akkor szoktuk javasolni, hogyha valaki tényleg többnyire terepen használja, vagy mondjuk nagyon közel lakik a terephez, vagy el tud menni autóval a terephez, és akkor lehet ugye az erdőben használni. Hogyha egy normál ilyen mondjuk kijelölt útvonalakon való terepbringázásra használjuk, akkor alapvetően egy ilyen kis rúgó utas bringát szoktunk javasolni, tehát ami mondjuk hátul nem mozog, elől van benne egy teleszkóp, vagy pedig elől-hátul van benne egy ilyen 100-120 mm körüli teleszkóp. Ugye ezeket lehet ilyen általános terepen való biciklizésre mondjuk így használni.
De országúton sem őrülsz meg.
Így van, tehát országúton is el lehet velük azért menni. Értelemszerűen az üléspozíciótól függően azért egy országútra való, vagy egy túra, trekking kerékpárnál jellemzően valamennyivel lassabbak, ugye nyilván itt a gumi mintázata miatt is, a teleszkópok miatt is egy picit nehezebb is. Szóval ezek miatt egy picit lassabb, de azért el lehet velük menni, így van országúton is.
Akkor vedd el a varázszerúzát. Hogy mi az, aminek benne kéne lenni már a kerékpárokban, mondjuk te szerinted? Vagy mi az, ami te vágyad lenne, és mi az, ami az elmúlt 10 évben bele is került?
Hát mondok extrém példákat. Nagyon nehéz olyan dolgot mondani, amik nem kerültek már bele bizonyos modellekbe, vagy bizonyos gyártók modelljébe. Itt ez főleg amiatt is alakult így, mert a kerékpárok alapvetően mondhatjuk nagyon leegyszerűsítve, hogy drágábbak lettek, mint értelemszerűen minden a világon, de nem csak amiatt lett drágább a kerékpár, mert infláció, alapanyag drágulás, stb., hanem mert egy magasabb minőségű kerékpárt vásárolhatunk meg most, mint mondjuk 10 év vagy 20 évvel ezelőtt. Tehát most ezt úgy kell elképzelni, hogy most itt még csak nem is az elektromos kerékpárokról beszélek, hanem ugye a hagyományos emberi erővel hajtott bringákra, hogy most már van olyan, hogy egy összteleszkópos mountain bike, azért hozom ezt példának, mert talán a legközelebben hozzám, vannak már olyanok, ahol a pedálban, vagyis a hajtókarban van egy wattmérő, tehát méri azt, hogy milyen erősen nyomjuk a pedált, van a teleszkópban és a hátsó rugóstakban is egy ilyen kis szenzor, és ez másodpercenként sok ezerszer méri azt, hogy a teleszkóp alulról kap ütést, felülről kap ütést, nyitja a csillapítást, változtatja a teleszkópnak a karakterisztikáját. Ez nyilván már az ilyen 5-6 millió forintos kategória, tehát hogy el lehet menni egészen ilyen magasságokig.
Autót sem veszek ennyiért, de csak zárulj el. Mert...
Most már nem is lehet venni ennyiért.
De mert ilyen magas áron, úgy értem. Na igen.
És azért mondom, hogy gyakorlatilag tényleg azt látjuk, hogy a piac vagy a felhasználók igényei, azt a gyártók azt mondják, hogy mi megvalósítjuk, fizesse ki valaki. Mm-hmm. És tényleg ki is fizetik. Tehát értelemszerűen az ilyen nagyon drága kerékpárok nem gyártanak belőle annyit, mint egy belépő áru modellből. De azért a piac minden évben látszik,
de
vagy látható, hogy...
annyit, mint Opelből. Már bocsánat, most...
Ez így van.
Az Opel egy nagyszerű autó nyilván, csak hogy...
És ugyanúgy, ahogy a Ferrarit felszippantja a piac, ez ugyanúgy igaz a drága kerékpárokra is. Tehát a prémium gyártók legmagasabb kategóriás modelljeit, azt azért minden évben el tudják adni, és szerintem igen hamar. Tehát, hogy nem azokból van, nem azokkal lehet Dunát rekeszteni, hanem inkább ha valamiből marad, akkor az inkább az olcsó kategória.
És ártartásban ezek a drágább biciklik más hogyan néznek ki? Tehát amikor befektettünk mondjuk egy akár 5 milliós biciklibe, de legyen az 1 milliós, az hogy néz ki megveszik újonnan, hogy néz ki 2 évesen?
Hát szerintem ez hasonló, mint az autóknál, tehát hogy egy prémium autó értékvesztése, ha csak nem valami nagyon nagy egyedi ritkaság, akkor alapvetően magas. Tehát hogy ez nagyon rossz befektetés szerintem a kerékpár, ha ez valaki, akkor már inkább tényleg bármi másba. De alapvetően, mint használati eszköz, mint sporteszköz, mint élményt okozó dolog, arra természetesen nagyon jó. Itt mindig el szoktam mondani azt, hogy van egy ilyen görbe a kerékpárokat tekintve, hogy értelemszerűen nem kétszer jobb egy kétszer drágább kerékpár, vagyis hát egy bizonyos szintig igen, de aztán egy bizonyos szint felett már belép az, hogy ott már tényleg csak a nagyon csúcs technikát, a nagyon marginal gains, tehát az ilyen nagyon kicsi előnyöket fizetjük ki, nyilván viszonylag sok pénzért, de országúti kerékpároknál, mountain bike-oknál ez a határ viszonylag magasan van, tehát hogy egészen szerintem egy ilyen 2,5 millió forintig, most nyilván nagy általánosságról beszélek, de nagyjából addig azért nagyon észrevehető különbségeket vehetünk észre egy olcsó vagy egy drágább kerékpár között. Egy 2,5 milliós meg egy 5 milliós kerékpár között ott már azért nincs olyan hatalmas különbség vagy változás.
Na mi volt még, ami nagy fejlesztés volt? Én most hallottam először például a dropper nyereg, vagy dropper poszt kifejezés, ugye ebben a kerékpár vásárlási őrületben, ami szintén egy iszonyatosan fontos kelléke a kerékpárnak az.
Az, tehát most a mountain bike-oknál a dropper poszt pár éve jelent meg a kínálatban, ugye ez úgy kell elképzelni, mint egy mondjuk rugós nyerekcső, csak amiatt másabb, mint egy rugós nyerekcső.
Hidraulika.
Így van, tehát ezt egy karral szabályozzuk a kormányról, megnyomjuk a kart, akkor le tudjuk nyomni olyan 15-18 cm-t a nyerget, és emiatt lefelé, amikor megyünk a bringával, akkor alacsonyabb súlyponttal tudunk bringázni, kerékpározni.
Fölfelé, akkor meg van erőkar a lábunkban.
Így van, akkor megnyomjuk a kormányon lévő gombot, ugyanúgy visszaáll a nyereg oda, ahol volt, és akkor tudunk tekerni síkon, illetve fölfelé, de lefelé a dropper poszt miatt ugye sokkal biztonságosabban is, illetve gyorsabban tudunk menni. De ez értelemszerűen szintén inkább az extrém kerékpározás irányába, tehát a magasabb terep használatra utal, normál hétvégi bringázásokhoz átlag embernek.
Hát ez leszállás könnyítő, nem?
Hát arra tökéletes szintén így van. Tehát, hogy volt már amúgy ilyen igény, hogy elektromos kerékpárba azért szereljünk dropper posztot, hogy könnyebb legyen felszállni rá.
Igen, igen, igen. Én is most bringába jöttem ide, aztán a Gellért térni, hogyha lehet, hogy valaki látta ezt az ügymenetet, kicsit magasra állítottam a nyerget, aztán ott billegtem ott jobbra-balra leszálláskor a piros lámpánál, de az én voltam. Na, szóval, hogy valaki esetleg látta. Úgyhogy akkor ott egy kicsit nekem értelmet nyert ez a dolog, de nem a terep minősége miatt. Tehát ez a dropper poszt, ez is egy újdonság. Aztán mi van még?
Hát ugye említettem már egy érintőlegesen a wattmérőt, ugye ez a mondjuk ugye az edzés elméletben, vagy az edzésnek a hasznosságát tudja növelni. Ugye az edzés tervezés nagyon régen még a púzusmérésből indult, a wattmérő annyival jobb, hogy egy sokkal kúrensebb, pontosabb képet ad, tehát ha elkezdünk erősen tekerni, akkor a púzusunk az szép lassan kezd el fölfele menni, és nem ugyanabba a zónába érkezünk feltétlenül, mint ahova amúgy kellene azon az edzésen. A wattmérő ugye méri azt, hogy mennyire erősen tapossuk a pedált, és emiatt nagyon jó és pontos edzéseket lehet vele csinálni. Azon kívül gyakorlatilag, ami még ilyen nagy újdonság, bár újdonságnak azért nem nevezném, mert így mondjuk úgy a köznyelben nincsen benne, de kerékpárosok között már azért régóta ismert, ez a tubeless külső, tehát amikor ugye nincs belső a kerékpárban.
De bocsánat, laikusként is a gumik területén iszonyat nagy fejlődés látszik, tehát bár gyakorlatilag traktor méretű kerekeket lehet látni egyes kerékpárokon. Hogy az miért jó tekerni, azt én nem tudom, mert szerintem nehezebb, nem?
Hát az országútiknál is mindig felmerül ez a kérdés, hogy régen ugye nagyon kicsi, akár ilyen 20-22 mm-es szélességű gumiköpenyeket használtak országúton, nagyon nagy nyomással, most már jellemzően akár egy World Tour versenyt, tehát legmagasabb szintű országúti kerékpározást nézzük, ott is már jellemzően 28-30 vagy akár 32 mm-re is nőtt ez a szélesség.
Bocsánat.
És bár egy picit nehezebb tekerni, de ellensúlyoz egy nagyon csomó mindent, és ha a nyomással jól játszanak, akkor gyakorlatilag ilyen tényleg szinte alig növekszik a gördülés ellenállása. Inkább amiatt nehezebb, amikor, mert hogy a homlok felülete a kerékpárnak nagyobb lesz, tehát a légánállás lesz a bringának nagyobb a szélesebb gumi miatt, de ez szintén akkor fontos, hogyha az ember 30-35-40 km/órás átlagsebességgel tud menni, ami viszonylag kevés embert érint.
Oké. Mehetünk a versenyzésre?
Abszolút.
Jó. Tehát még mire ezt tennénk? Magyarországon a kerékpáros kultúra az mondjuk elhelyezve, akár a környező országokhoz, és akkor itt át is tudunk kötni versenyzésben, ez az hol van?
Hát, hogy szalonképes maradjak, nem a leg, nem piacvezetők kerékpár versenyzés, vagy az utánpótlás nevelés, vagy úgy általában a kerékpározás népszerűsége szempontjából. Vannak a környező országokból, hogyha mondjuk példákat veszünk, rosszabb helyzetben lévő országok, például Horvátország, vagy Szerbia, vagy tehát vannak olyan helyek, ahol még nálunk is jobban gyerekcipőbe jár a kerékpározás, de ez például Horvátországra vetítve nagyon egyszerűen kimutatható, hát ott az egész ország gyakorlatilag egy nagy szikla, és a tengerparton lehet valamennyire kerékpározni, de Magyarországon a lehetőségek azért adottak lennének rá, és a tőlünk északra, nyugatabbra levő államok, tehát akár mondjuk Ausztriát, Szlovákiát, Szlovéniát vagy Csehországot nézzük, ott mindegyik országban magasan sokkal erősebb a kerékpározás kultúrája, hagyománya, bár mondjuk ezt árnyalnám azzal a képpel, hogy nagyon sok cikket olvastam én is arról, hogy Magyarország a kerékpárok számát tekintve Hollandia után a második Európában. Viszont itt azért érdemes kiemelni azt, hogy ennek a kerékpárok száma szerintem a kimutatás vagy az elemzés nem tért ki rá, de nagyon nagy része ez a 635 mm átmérőjű kerekű régi egysebességes paraszbicikli, nevezzük talán ennek a legjobban, így mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ugye, amit főleg az Alföldön, vagy azon a környéken, ugye nagyon nagy számban használnak közlekedésre, hiszen ott gyakorlatilag a távolságok megléte miatt...
De ez jó.
Ez abszolút, tehát így van. Ami kevésbé jó, hogy mondjuk a nyugati, vagy a csehországi, szlovákiai viszonyokhoz képest maga a kerékpársportnak, vagy a városi közlekedésnek a száma, szerepe, aránya az azért jellemzően sokkal kisebb. Itt a városi közlekedés nagyon fontos kiemelni, hogy itt főként Budapestre gondolok, hiszen a vidéki városokban ott alapvetően azért a városok mérete miatt is jellemzően többen használják a kerékpárt közlekedésre, de azért ez mégsem olyan, mert mondjuk egy Győrben, Zalaegerszegen, vagy tehát bármilyen ugye vidéki városról beszélünk, ott azért nincsenek olyan észreszejtően nagy távolságok, mint Budapesten. Itt viszonylag kevesen használják a bringát, de az elmúlt 10-15 évben azért nagyon nagy fejlődést tapasztalunk, meg láthat mindenki, és ez nagyban köszönhető annak, hogy az infrastruktúrát is így felismerték, hogy hát ezzel kell kezdeni valamit, mert hát igény az volna rá, csak nagyon kevés ember kockáztatja meg azt, hogy a 4-6 sávos autóúton elütteti magát, mert amúgy gyorsabb lenne kerékpárral közlekedni.
Egyébként akár most te egyik hétköznapi kerékpáros is vagy?
Igen, én általában a bringával járok melóba.
Például Budapest ilyen szempontból milyen akkor?
Hát én legelőször talán ilyen 2006 környékén kerékpároztam a Budapesten, így a városon belül, egészen addig nem volt jellemző, és azért az elmúlt 20 évben óriási fejlődés ment végbe az autósok és a kerékpárosok viszonya között is, de értelemszerűen mind a két oldalról ennek vannak követelményei, tehát én is, amikor kimegyek tekerni, akkor bukósisak, nagyon jó láthatóságot biztosító első-hátsó lámpák, illetve pirosan nem áthaladás, stb. Tehát, hogy a forgalomban ugyanúgy részesei vagyunk szabálykövető magatartással, mint ahogy az autósok. Én azt gondolom, hogy elég sokat vezetek is, meg kerékpározok is ahhoz, hogy meg tudjam ítélni. Arányaiban amúgy valószínűleg hasonló a szabálytalankodók, vagy a közlekedést lazán értelmezők száma. Tehát én nagyon sok autóst is látok, aki kevésbé szabálykövető, de természetesen ez ugyanúgy igaz a kerékpárosokra is.
Hogyan lehet elkezdeni, mondjuk egy szülő mikor vett észre a gyerekén azt, hogy ő esetleg alkalmas az versenyzésre, vagy ennek, már bocsánat a kifejezését, alulról jövő kezdeményezésnek kell lenni, hogy a gyerekben ébredjen fel a vágy az iránt, hogy mert szerintem minden gyerek tud biciklizni, minden szülő a legbüszkébb, hogy szerint az ő gyereke biciklizik a legjobban.
Hát ugye az utánpótlás nevelés, ez egy nagyon nehéz kérdés, meg a gyermekeknek az, hogy élsportra való nevelése. Én ehhez nem is szeretnék annyira hozzászólni így teljes válszélességgel, mert hiszen a gyermek szerethetne valamit, hogyha mondjuk nem alkalmas rá, akkor itt kérdés az, hogy támogassuk, ne támogassuk, de megfordítom, lehet, hogy a szülő mondjuk azt szeretné, hogy a gyermek versenyezzen, de a gyermek mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy szeretne versenyezni, de lehet, hogy csak azért szeretné, mert hogy a szülőnek úgymond szeretne megfelelni. De én azt gondolom, hogy érdemes...
Még ez minden sporttal így van.
Ez így van, tehát hogy azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és összetett kérdés, de alapvetően azt gondolom, hogy Magyarországon már vannak olyan utánpótlás nevelő egyesületek, akikhez így el lehet menni, és akkor úgymond beiratni a gyermeket, mint minden más sportnál arra, hogy na akkor most legyen egy utánpótlás nevelés. Itt értelemszerűen már ilyen nagyon kicsi kortól, tehát akár ilyen 8-9 éves kortól vannak utánpótlás nevelő egyesületek, ha jól tudom, itt szintén ez egy olyan dolog, amiben nem vagyok, de U9 már biztos, hogy van.
És ott akkor ugye, bocsánat, nem kell 6 éves korban már rágyúrni erre a témára.
Nem, feltétlenül. Tehát ott a kicsi kornál is már még ugye az van, hogy ott főként ügyességi edzések vannak, és ott fejlesztik a gyermeknek a kerékpározáshoz való viszonyát, egyensúlyérzékét, csapatban való közlekedést, és természetesen, amit nagyon fontosnak tartok, a Kressznek az ismeretét. Tehát ott ugye Városliget mellett vagyunk, itt pont egy ilyen nagyon jó Kresszpark van. Ott szintén szerintem nagyon hasznos, hogyha minél fiatalabb korban megismerkedik a gyermek a szabályokkal.
Kérdés, igen.
És ugye hallható volt már, hogy az iskolában is ennek nagyobb figyelmet fognak szentelni. Hát azt majd meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz, de alapvetően, mint életre nevelés, szerintem egy nagyon fontos hozadéka, hozzáadott értéke.
Azért hírekből hallunk elrettentő híreket a profi kerékpársporttal kapcsolatban, tehát, hogy a Tour de France-nál már most nyilván nagy túlzással nem lehetett olyan versenyzőt találni, aki ne doppingolt volna. Tehát, hogy ez így felelő szülőként, ez lehet, hogy nem nagyon tehát nem nagyon hozza meg egy felelő szülőnek a kedvét ahhoz, hogy a gyereke profi kerékpár sportoljon.
Hát ennek a megítélését nem ebben a rádióműsorban fogom megváltoztatni, de legfeljebb megpróbálom, mert ez igaz volt nagyjából, amikor az Armstrong-Urich páros versenyzett.
Mikor volt ez? Kb. 5-6 éve?
Hát annál sokkal-sokkal régebben. Igen. Tehát, hogy ez inkább ilyen 15-18 éve. Ugye nagyon-nagyon beleragadt a köztudatba ez a doppingolás, doppingvédség, stb. Megmondom őszintén, hogy azóta a kerékpársport nagyot tisztult, vagy legalábbis nagyot tisztult afelé, hogy ne legyen ez a megítélése. Hogyha ugyanezt a kérdést felteszed egy élvonalbeli futball klubnak, egészen biztos vagyok benne, már csak a benne lévő pénzösszeg, vagy a pénz nagysága miatt is, hogy ott ugyanúgy jelen van a doppingolás, illetve ugyanúgy minden élsportban. Az, hogy a kerékpár egy picit úgymond tisztázta magát az elmúlt pár évben, ez szerintem nagyon pozitív hatással volt a kerékpárnak a nemzetközi megítélésére, a követhetőségére, a rajongók számára, mert a kerékpáros szövetség is felismerte azt, hogy a nemzetközi, hogy ez probléma, és nagyon sok súlyos büntetést is szabtak ki. Ezután az elmúlt években bár hallani egy-két példáról, de az is igaz, hogy volt már olyan, hogy csak a gyanú merült fel, és azonnal kirúgták a csapatból. Tehát a csapat elhatárolódott a kerékpárostól, és megszűnt a profi szerződése. Tehát gyakorlatilag most már sok országban börtönbüntetéssel sújtják azt, aki kerékpározásban doppingol, és ez bár nem tudom, hogy más sportokban is így van, de azért ezt kétlem.
Mindenképpen visszatartó erre. Milyen lehetőségek vannak? Tehát amit a beszélgetésünk, amit a műsor elején bedobtál, hogy különböző szakosztályok vannak. Tehát hogy ezen érdemes végigbenni, hogy a versenyzésre milyen lehetőségek adódnak?
Hát igen, itt Budapesten két olyan klubról tudok, akik így nagyobb számban nevelnek kerékpárosokat. És ők, mondom, jellemzően az van, hogy ilyen ügyességi edzést végeznek, és utána már eldöntheti a kis versenyző, hogy ő most mountain bike-kal szeretne versenyezni, vagy országúton szeretne versenyezni.
Tehát specializálódni.
Pontosan így van, így van. Amúgy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Angliában, amikor a London olimpiát szervezték, akkor gyakorlatilag előtte volt egy ilyen utánpótlás nevelő program, ahol egészen kicsi kortól megkeresték az gyermekeket arra, hogy milyen sportra a lehető legalkalmasabb, és nagyon nagy volt az a bázis, ahonnan ki tudtak nevelni kerékpárosokat, és nem véletlen az, hogy a London olimpián, illetve az utáni lévő olimpián nagyon-nagyon sok aranyérmet szerzett az angliai válogatott azzal, hogy az utánpótlást tényleg nagyon komolyan vették, hiszen gyakorlatilag egy széles bázis nélkül nagyon nehéz kinevelni egy nagyon igazán világszinten is profi kerékpárost. Most ugye Magyarországon van már ilyen, tehát ugye Walter Attilát, Vaskata Blankát említsük, ugye a két legfényesebb csillagot mondjuk így napjainkban, de van azért jellemzően most már egy ilyen 6-8-10 versenyző, akik nemzetközi szinten is jól tudnak menni.
Tehát akkor olyan nagyon széles lehetőségek nincsenek. De az utána például a cyclocross, amiben te mentél, hogy akkor az hogy jött neked, vagy az sem?
Hát a cyclocrossnak ugye minden
cyclocross, úgy kell?
Cyclocross, így van. Ez egy ugye a második legrégebbi szakág, gyakorlatilag az országúti kerékpározás után, vagy hát még a pályakerékpározást is, ha ide vesszük,
akkor a harmadik. A Tour de France az országúti.
Így van, így van. És a cyclocross ugye régen az országúti kerékpárosok téli edzése volt, egy ilyen egy órás, ugye rövid időtartamú télen mégiscsak hideg időbe tekerünk, ilyen akadályokkal tüzdelt terep kerékpározás gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy abban lehet és abban érdemes itthon is versenyezni, abban a szakákban, ami jó a versenyszervezés, egy élmény oda menni, tehát itt még ha nem élsportról beszélünk, tehát nem ebből szeretnénk élni, hanem csak egy hobbi számunkra, akkor alapvetően szerintem az a fontos, hogy jól érezzük magunkat egy-egy bizonyos versenyen.
Ez sose baj.
És abban az időben, amikor én versenyeztem cyclocrosson, az nagyjából egy ilyen 3 évet ölelt fel, 16-tól 19-ig, vagy valami ilyesmi. Akkor alapvetően volt itthon egy nagyon jó versenysorozat, mára sajnos az már nincsen, és ugye a cyclocrosson résztvevő kerékpárosok száma is csökkent észrevehetően azóta, de alapvetően én azt gondolom, hogy Magyarországon még ez nagyon gyerekcipőben jár, tehát maga a kerékpározás, ha szeretnénk csinálni, akkor egy boltban elmegyünk, megvásárolhatjuk a legjobb termékeket, a legjobb kiegészítőket, de azt, hogy ezt hogyan használjuk, hol használjuk, az utánpótlást neveléstől elkezdve a verseny szervezésen keresztül ennek az egész kommunikációját tekintve, én azt gondolom, hogy még mindig egy viszonylag alacsony pozícióba járunk. Ha kimegyünk Ausztriába, Olaszországba, akkor találhatunk olyan versenyeket, ahol már 5-8 ezer ember indul egy-egy versenyen, és gyakorlatilag csak azért ennyi, mert hogy betelt a nevezési határ, és nem tudnak több embert leversenyeztetni. Hát itthon még ettől nagyon messze. Ja, abszolút nem. Tehát ezek ráadásul kifejezetten nehéz és hosszú versenyek, tehát akár ilyen 200-400 kilométeres gravel események, akár többnaposak, és azért mondom, hogy itthon ezek még vagy maga a verseny hiányzik, vagy maga a nevezői létszám hiányzik, annak ellenére, hogy mondjuk vannak már ilyen versenyek.
Most esküszön nem emlékszem, és hogyha máshonnan lopom ezt az információt, akkor bocsánat, hogy most nálam mondtad-e, vagy nálunk a műsorban mondtad-e, vagy máshol olvastam egy interjúban veled, hogy 7-9 ezer kilométer tekersz egy évben. Körülbelül.
Nagyjából igen.
Lehet, hogy itt mondtad, nem?
Lehetséges. Igen. Hát amikor a Cyclocross-t csináltam, akkor nagyjából ez volt, így van
az. És akkor egyszerre mennyi volt a táv?
Hát egyszerre jellemzően ilyen 4 óránál viszonylag kevésszer megyek többet, inkább jellemzően mondjuk egy héten 4-5 alkalommal, inkább 5 alkalom a legideálisabb szerintem, és akkor egy ilyen 1,5-2,5 óra közötti időtartam. De ez nagyon függ attól, hogy mire készülünk. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy egy magyar bajnoki szintet el lehet érni, nyilván korosztály függő, de el lehet érni nagyjából ennyi kilométerszámmal. Lehet, hogy egy picit több, ez nyilván genetikától, meg egy csomó mindentől függ, de alapvetően valami ilyesmivel kell számolni. Ha nemzetközi szinten is labdába szeretnénk rúgni, ott azért bele kell nyalni az ilyen 20 000 kilométerbe évente.
A futóknál van egy ilyen intézmény, mondjuk így, a futás közbeni agyi lefagyás. Az nem tudom, mikor jelentkezik, az nyilván nem kilométerben, hanem időben mérik, meg azt hiszem, hogy a kerékpárnál is van ilyen?
Hát vagy én végig ebben az állapotban vagyok, vagy pedig még nem fordult elő.
De ez így kerékpárosok körében nem beszélt téma?
Nem, magán a versenyen nem tapasztaltam, vagy nem hallottam még ilyet. A nagyon hosszú ultra versenyeken, ultra távokon, tehát például idén is megrendezik a Hungarian Divide nevű versenyt, ami gyakorlatilag egy ilyen 1400 kilométeres, nagyon hosszú terep kerékpáros verseny, és ott akár ugye az a lényeg, hogy a rajttól a célig ki tud a leggyorsabban elmenni. És ezt meg lehet akár úgy is csinálni, hogy nem alszik az ember 4-5 napon keresztül, de hát azt nyilván kizsigereli a szervezetet. Én azt gondolom, hogy azért ilyen nagyon hosszú időtartamnál, tehát ilyen 14-16-18 órás napi tekeréseknél, ott óvatatlanul előfordul az, hogy elkalandozik az ember, nem tud oda koncentrálni. Tehát, hogy azért az ultratáv az ilyen szempontból más, és ott abszolút előfordulhat ilyen.
Megérkezett egy szokásos Viber üzenetünk, egy pici epizód. Sziasztok, szia Laci, üdvözlet a vendégnek, nagyon szép szerdai napot kívánok mindenkinek. Spanyolból slágerez Zoli, Zolikám, jó utat kívánunk. Ő mindig egy kamionsofőr, és csak Kusz Mátyásnak mondom, aki egyébként a mai vendégünk, és a Bringaland termékmenedzser és kerékpározás minden mennyiségben ez a mai téma. És akkor ugoratunk is egyet, de még egy picit vissza kell kötnöm a legelső csomaghoz, tehát a felszereltségekhez. Nem említettük, de annak szenteltünk egy külön műsor részt korábban a nyergeknek. Most, mint a múltkor láttam volna egy olyan cikket, minél homályosan, nem emlékszem, miket olvasta, meg látta, hogy egy jól megválasztott nyereg tényleg a tért problémákra is gyógyír lehet? Vagy hogy azokat nem idéz elő?
Hát a nyeregnek inkább a beállítása befolyásolhatja a tért problémákat. Abszolút igen, illetve egy nagyon kényelmetlen nyereg lehet, hogy okoz mondjuk olyan diszkomfortot, hogy kifejezetten rosszul mozgunk, esetleg mondjuk az is előfordulhat, hogy a nyereg középen elől mondjuk szélesebb, mint kellene lennie, és a combot annyira dörzsöli, hogy ilyen úgymond kicsit széttett lábakkal kell tekernünk, ugye az sem kifejezetten hasznos a térdnek.
Mi a jó nyeregbeállítás magasságban akkor? Már mi ilyesmit hallottam, hogy a saroknak kell valamit érintenie.
Ez egy ökölszabály, nem teljesen
jó,
pontos,
jó, de... Jó, kerékpározom, nem? Tehát, hogy
abszolút.
Ilyen konyhanyelve sem tudom megfogalmazni.
De ez egy jó kiinduló pont. Ha a nyergen ülünk, és a pedál a legtávolabbi pontban van a nyeregtől, tehát ez egy függőlegesnél egy picit ugye előrébb kell állnia, akkor a sarokkal kell tudnunk érinteni a pedált. Tehát ez egy körszabály. És akkor értelemszerűen, hogyha tekerünk lábfejjel, vagy hát ahol amúgy van a pedálon a lábunk, akkor egy picit hajlított marad a térdünk, tehát úgymond nem akad ki az ízület. Aha. Ezt is szintén nagyon leegyszerűsítem, de ez a lényeg. Illetve a nyeregnek az
előtt... Bocsánat, csak pipiskedve tudunk megállni értelemszerűen. Tehát amikor megállunk, akkor mozdulattal tudjuk a lábunkkal letámasztani a kerékpárt, hogyha ülve is maradunk.
Így van.
Uh-huh. Jó.
Tehát egy jól beállított nyeregnél általában az van, hogy pipiskedve kell megállni. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát ugye valamit valamiért. Ha nagyon rövid távokra használjuk a bringát, és fontosabb az, hogy mindig letegyük a lábunkat, esetleg mondjuk viszünk egy kisgyereket hátul, akkor értelemszerűen ez átírhatja ezeket a szabályokat, de alapvetően, hogyha hosszabb távokra megyünk, akkor ez a helyes nyeregbeállítás. Illetve, ami nagyon fontos, hogy a nyeregnek az előre-hátra pozíciója, tehát ott ugye van egy ilyen kis sín, amin lehet csúsztatni a nyerget előre-hátra.
Ja, igen.
Ott az, hogy van beállítva, hiszen az például okozhat térd problémákat, hogyha túlságosan elő van a nyereg. Ha túlságosan hátul van a nyereg, akkor pedig nem tudunk elég erővel tekerni.
De szóval tudom, hogy hol jó.
Megmondom ezt is. Alapvetően itt a beállításhoz szükséges lenne az, hogy valami pedálkötés legyen. Ugye vannak olyan cipők, illetve pedálok, hogyha így rálépünk a pedálra, akkor beledokkol, belekapcsolódik, és ha felfelé húzzuk, akkor is rajta marad ugye a pedálon a lábunk.
Én félnék akkor, megmondom őszintén, hogy úgy járnék, mint a farkas a nupagágyi, vagy nomegágycsakban, hogy beakadt a lába a pedálba, aztán ment lefelé, akkor már nadrága is beakadt, és hasra esett. Tehát nem tudom, nekem ez a picit félelem. Jobb ez az érzés, hogy mindig le tudom pattintani a lábamat villám gyorsan róla.
Hát ha az ember bringázott már ilyen pedállal, akkor tényleg egy 2-3 alkalom után annyira természetes lesz ez a kioldó mozdulat, mert itt ugye úgy oldjuk ki a pedálból a lábunkat, hogy a sarkunkat kifelé vagy befelé elfordítjuk, és akkor így kiold egy ilyen retesz mechanizmus. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon gyorsan lehet megtanulni, és láttam már is már rá nagyon sok példát, hogy akár nagyon kezdő kerékpárosok is örömmel jöttek vissza, hogy tényleg mennyire jó egy ilyen pedálkötéssel tekerni, de természetesen egy ilyen átlag felhasználónak nem feltétlenül van erre szüksége. De ökölszabály ugye a nyerek beállításához, szintén az előre-hátra pozíciójához az, hogyha valamelyik, vagyis hát a hajtókar vízszintesen áll, és rálépünk a pedálra, akkor a térdünk elejének és a pedáltengelynek annak nagyjából függőben kell lennie. Úgyhogy ez egy ilyen...
Értem.
Szintén jó szabály, amit lehet használni, de át is lehet írni, tehát 1-2 centivel vagy előre, vagy hátra lehet mozgatni, szintén egy csomó mindentől függően, tehát a kerékpáros, vagy a kerékpárnak a beállítása, a bike fit, az egy külön tudományág, ami sokkal mélyebb még az egyórás időkorlátunknál is.
Igen. Hát, hogyha az az ideál állapot, és akkor most a harmadik témánk, a kerékpár tavaszi fölkészítése. Tehát az az ideál állapot megtörtént, hogy úgy tettük el a biciklit, hogy esetleg télen, amit a legtöbb, legalábbis ebben a műsorban megszólalt, összes kerékpáros szakember mondta, hogy akkor vigyék el télen, amikor ti ott malmoztok gyakorlatilag, majdhogy nem, mert...
Hát szerencsére most már nem ez van. Ugye régen egy 10 évre visszatekintünk, akkor volt olyan időszak, amikor télen malmoztunk. Szerencsére vagy a itt meglévő beszélgetés hatására, vagy valami más miatt, de télen is mi egész...
De még van mit javítani a helyzeten, mert vannak olyan emberek, mint én, aki a Budapest-Gárdony vonalról pánikszerűen hívja a Kuszmatyit, hogy ez a rohadt agyváltó nem működik, mit lehet ilyenkor vele csinálni? És akkor Matyi ugyanezzel a nyugodt hangon, hát most ennek rengeteg lehetősége, tehát rengeteg variáció lehet, hogy mi a probléma, mert én az, aki, hát annak örültem, hogy megtaláltam a pumpát, tehát ott...
Azt hittem, hogy a bicikli.
Hát igen, és ráadásul egy 2 évig nem használtam, mert ugye a kedves hallgatók tudják, egy évig nem is tartózkodtam az országban, vagy majdnem egy évig, tehát 2 év után úgy vettem elő, az utolsó pillanatban, hogy jó lesz az. Jó is volt egyébként, de csak úgy, és az a leghülyébb fokozatban volt, hát egyesben volt, tehát három éves gyerekek lobogó hajjal száguldottak el mellettem, körülbelül ez volt az én tempom, tehát amikor már egy pici lehető volt, akkor már nem tudtam lépést tartani. Szóval nem ez az ideál állapot, én most ezt így bevallottam, de akkor mi az ideális állapot, hogyha mégsem úgy tettük el?
Hát igen, amit szoktam javasolni, hogy érdemes, mint ahogy téli-nyári gumit is nem akkort érdemes cserélni, amikor mindenki más, hanem valahogy betervezni mégis úgy, hogy egy héttel később, egy héttel előbb elvinni szervízre, valahogy bringánál is ilyesmi az eset. Ha egész télen használjuk a bringát, ami általában viszonylag ritka, akkor azt szoktam mondani, hogy a tél beállta előtt is érdemes egy szervizt elvégezni rajta, illetve még a tavasz beköszönte előtt, mert ugye télen a sózott utak miatt, a sok nedvesség miatt ott fokozott igénybevételnek vannak kitéve az alkatrészek. Hogyha ezt mondjuk elmulasztottuk, akkor hát arra nem tudok sajnos jó ajánlást mondani, hogy ússzuk meg ezt a tavaszi nagy sorban állást a bringás boltokban, mert ez nem lehet szerintem.
Igen.
Úgyhogy érdemes úgy gondolkozni, hogy szerintem az időszak az azt gondolom, hogy az ilyen március közepéig.
Most még nem olyan rossz, ugye? Most már elkéstünk?
Hát most már elkéstünk, aha. Így van. Tehát ha most hozza be valaki, akkor igazából az van, hogy ahogy már múlt héten beköszöntött a picit jobb idő, hát mi nagyon-nagyon megéreztük. Tehát, hogy amikor kétszer-háromszor annyian jönnek be a boltba, vagy annyi igény csapódik le, akkor azért érezhető az, hogy tényleg az időjárásnak még mindig nagyon hatása van a kerékpárosok számára, vagy az igények számára.
És ha valaki a kuka, mint én, hogy így látos, hogy két év után, de még nem használtam, és megy el, akkor mit kockáztat?
Hát ugye állásban rengeteg dolog korrodálódhat. Én azt gondolom, hogy ez szintén attól függ, hogy raktuk el azt a kerékpárt, illetve hol tároltuk. Tehát, hogyha hát, alapvetően nem hagytuk...
Én, hogy raktam el, gyertel.
ha alapvetően nincs olyan nagyon nagy probléma a karbantartással, tehát mondjuk egy évben mindig elvisszük egy lelkiismeretes szakemberhez, akkor én azt
mondjuk
gondolom, hogy...
Mondjuk ez megvolt cserébe, igen.
Igen, és mondjuk száraz helyen van tárolva, akkor gyakorlatilag egy pumpálás után ellenőrizni kell, hogy mondjuk a gumi nem ereszt le nagyon gyorsan, nem erepedezett szét a futófelület, vagy az oldalfala, illetve a fékek fognak-e, tehát van határozott nyomáspontjuk, és mind a kettő működik, akkor alapvetően nagyon nagy baj nem történhet. Nyilván lehet az, hogy mondjuk nem működik valamelyik váltó, és akkor ilyen helyzetbe keveredünk, de én azt gondolom, hogy ha jól karban van tartva egy kerékpár, akkor így olyan borzasztóan nem kockáztatunk. Az éves szerviz az érdemes.
És különböző cserék, tehát mit tudom én, mondjuk nekem például agyváltós, mindkét bicikli agyváltós, másikat még előse vettem, de azt most hagyjuk, de hogy például ott kell számítani olajcserére, vagy ilyesmire?
Kell, az agyváltóknál is megvan egy ilyen szervizintervallum, viszonylag hosszú, tehát hogy mondjuk a legkevés, vagy a legjobban szervizigényes agyváltóknál is ilyen 10.000 kilométerről beszélünk, ami egy agyváltós kerékpár felhasználását tekintve azért az több év, tehát hogy általában az ritkában szokott kelleni.
Annak van tünete?
Az agyváltón van, olyankor szokott olyan...
Késő, nem?
Ugyanaz? Hát ez szintén attól függ. Ugye agyváltó szervizelésénél az van, hogy vannak olajban, meg vannak szárazon futó agyváltók, ezek jellemzően ilyen bolygóművekkel vannak ellátva belülről, nagyon sok fogaskerékkel, és hogyha az nem kapja meg a megfelelő kenést, vagy esetleg kimossuk belőle a kenőanyagot, vagy esetleg belekerül valamilyen szennyeződés, és nincsen időben elvégezve rajta a szerviz, akkor előfordulhat az, hogy annyira elkopnak, vagy elhasználódnak, elkorodálódnak belőle a fogaskerekek, meg a különböző tengelyek, hogy nem képes a váltásra, és hiába cserélünk mondjuk rajta egy olajat, már nem képes ellátni a feladatát, tehát mondjuk kiugrik sebességből egy másik sebességbe, és ilyen tünetek szoktak lenni. De általánosságban is elmondható az, hogy sajnos a szolgáltatásoknak az ára olyan mértékben emelkedett, hogy egy ilyen középbonyolult agyváltót leszervizelni, hogyha valami problémája van, tehát hogyha nem egy olajcseréről beszélünk, hanem valami tényleg rossz az agyváltón, akkor sok esetben megéri egy új agyváltót venni kompletten, mint elkezdeni szervizelgetni.
Oké, de más ilyen jellegű macerásabb dolog van még a kerékpárokon?
Hát én azt gondolom, hogy sok olyan dolog van, ami nagyon el tud használódni a karbantartás hiánya miatt, tehát mondjuk a tárcsafékről, hogyha beszélünk, akkor ott az éves olajcserét mindenképpen szoktuk javasolni, ott vannak olyanok már, amik ugye ásványolajjal működnek, azok kevésbé szervizigényes. Így van, uh-huh. így van, hidraulikus, ugyanúgy, mint az autóknál vagy a motoroknál.
Az még évente érdemes cserélni?
Így van, főleg, ha dotos fékolaj van benne, ugye a dot maga az meg tudja kötni a levegőbe lévő nedvességet, és amikor elkezdünk fékezni, akkor a forráspontja az nem 180 vagy 230 fok lesz, mint eredetileg volt, hanem gyakorlatilag felforr a dotos olajban lévő víz, és gyakorlatilag így fellevegősödhet, vagy akár tönkre is mehet a fék. Úgyhogy ez is például lehet egy ilyen, de a teleszkópokra is, hogyha gondolunk, akkor ott ugye nagyon könnyen bele tud jutni, főleg ha nincs karbantartva és nincs kenés megadva a teleszkópoknak a szennyeződés, és ott, hogyha már belülről elkezdte szétdörzsölni a szimeringeket, vagy a persélyeket, akkor gyakorlatilag gazdaságították el egy ilyen villának a javítása, ami nyilván kerékpár értékétől függően akár nagyon magas is lehet.
Igen, tehát akkor teleszkóp az is egy kényes ügy.
Illetve összességében az összes csapágy, ami a kerékpáron van, tehát a kerékcsapágy, középrész, illetve a kormánycsapágy, ezeknél szintén ha karban tartjuk őket, akkor egy viszonylag alacsony költségen lehet mondjuk újra zsírozni, megtisztítani és jó állapotba hagyni ezeket az alkatrészeket. Ha cserére van szükség, akkor azért szintén nyilván itt kategóriától függően bele lehet csúszni magasabb költségekbe.
Csak egy nagyon pici epizódot nyissuk az elektromos kerékpároknak. Hogyha valaki tud kerékpárt venni, tud elektromos kerékpárt is venni? Már úgy nem úgy anyagilag mondom, mert nem.
Hát anyagilag egy nagyobb kategória,
de hogy aki úgy elméletben tudja, hogy neki mire van szüksége egy normál kerékpárban, akkor az tudja konvertálni elektromos kerékpárra is?
Így van, szinte kizáró, vagy nincs olyan kategória, aminek nincsen elektromos megfelelője. Tehát, hogyha az ember akar venni egy hagyományos városi kerékpárt, akkor szinte biztos, hogy van ugyanolyan kategóriájú, felszereltségű szintű elektromos városi kerékpár is.
Általában a háromszoros ára, nem? Vagy?
Igen, bár azért most már bele csúsztak a szerintem minőséginek nevezhető elektromos kerékpárok az ilyen 7-800 ezer fontos kategóriába is. Értelemszerűen itt valaminél meg kell fogni a költséget a gyártóknak, tehát jellemzően a nagyon olcsók ott ha jó alkatrészekkel vannak felszerelve, volt az akkumulátor kapacitásból spóroltak úgymond a gyártók, de mondjuk a városi bringáknál egy 50-60 kilométernél nagyobb hatótáv nem is feltétlenül szükséges. Ugye, aki elektromos bringázik és mondjuk ingázik vele, az szerintem ritkán jár 30 kilométernél messzebbről. De abszolút, illetve az fontos, hogy az elektromos kerékpárok térnyerése Magyarországon is egyre erősebb. Itt nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki elektromos kerékpárt választ, azért, mert nem bírja a csapattal a tempót, vagy a párjával, van, aki szív probléma miatt választotta. Most már vannak olyan elektromos kerékpárok is, aminél ha felvesz az ember egy púlzusmérőt, akkor be lehet állítani azt, hogyha mondjuk, mondok egy példát, 140-es púlzusnál már magasabb lenne a púlzus, akkor az elektromos kerékpár erősebben segít, tehát figyel arra, hogy a púlzusod ne menjen egy bizonyos szint fölé. Tehát, hogy ilyenek is vannak.
De az a 800-es kategória.
Nem.
Mindjárt gondoltam. Oké. Jó, és tényleg 7 percünk maradt az utolsó témára, a kerékpár túra témája. Magyarországon most mondja konkrét helyeket, ahol jó, szép, lehet, nem kell viaskodni más közlekedési eszközök tulajdonosaival, stb.
Hát hadd említsem meg a talán 1-2 hete publikált Horizont kerékpárútnak a nevét, az egy gyakorlatilag kerékpáros kék túrának nevezik ők, és én is talán annak tudnám legjobban leírni. Ugye fontos, hogy ez egy terepkerékpáros túraútvonal, ami egész Magyarországot átszeli. Ennek még nincs az egész útvonalrajza, vagy nem az egész van még megnyitva, de már vannak olyan szakaszok, amik meg vannak nyitva, ugyanúgy, ahogy a kék túrán lehet pecsételő pontokon pecsételni, egy applikációval ráadásul, tehát nem kell egy ilyen füzetet megvásárolni, vagy ilyesmi. És ez szerintem egy nagyon jó fejlesztés, amit viszonylag kis forrásból is meg lehetett valósítani, gyakorlatilag ez csak egy kijelölés, hogy hol legyen maga az útvonal. És emellett természetesen a hagyományos túróútvonalakat szintén érdemes megemlíteni, tehát a Tiszató, a Buba így van,
a Buda,
ha a Bubáról beszélünk, akkor már a Balaton így önmagában, A Balaton önmagában ott van egy ilyen KK400-as kör például, ami a Balatonnak nem a közvetlen partján megy, hanem egy ilyen 10 kötőjel 40 kilométer a parttól, és akkor gyakorlatilag ott is egy ilyen nagyobb körben meg tudjuk kerülni a tavat. Hát ott szinte egyáltalán nincsenek gépjárművek, és szintén nagyon sok szakasz, ha aszfaltos, és nagyon sok olyan szolgáltatás, meg vendéglátóhely, meg ilyesmi van, ami segít abban, hogy ez tényleg egy élhető és jól élvezhető kerékpáros útvonal legyen.
Hát ugye azt lehet mondani, a kerékpáros körözésnek az Aldi a Velencei tó megkerülése. Mi azt csináltuk most hétvégén, és mindenki nagyon boldog volt, mert persze egyik nagyon jó lángosos tázért már mindjárt vissza is szedtük azt, amit esetleg kalóriába leadtunk, úgyhogy, de hát az is egy jó élmény, jó minőség az út, ott a hátsó részen, amikor az erdőben megyünk, ott szépen megcsinálták az utat. Most nekünk a kerékpár kölcsőzőben, mert ugye ott kellett hagynom a kerékpárt, tekintettel arra, hogy a váltó nem működött, nem akartam más életét is megkeseríteni azzal, hogy gyök 2x2-vel haladok a csoport után 300 méterrel minimum, hogy ott azt javasolták, hogy a szél miatt, mert ott mindig észak-nyugati szél fúj állítólag a Velencétónál, most menjünk az óramutató járásával ellenkező irányban. Most mi akkor úgy mentünk Gárdony-Gárdonyt, úgyhogy na, szuper jó volt, de mindig eltévedtünk, mert ezt az irányt mi nem ismertük meg.
Hát ugyanaz, csak vissza.
Igen.
És a Velencei tó mellett amúgy még tényleg érdemes megjegyezni a Tiszatavat. A Fertőtó szintén, ott szintén nagyon jó út van, de a Tiszatónál is én azt gondolom, hogy talán tavaly voltam ott először, gyönyörű környék, egyre több turista jár kerékpárral is, és a felmérések szerint is, ha jól emlékszem, akkor a tókerülő túrák közül ott emelkedett a legnagyobb mértékben a kerékpárosok száma. Hát, hogy egy tényleg egy fejlődő, meg egy jól kerékpározható útvonalról beszélünk.
És egyszer kérdeztem valakit, hogy, de nem a műsorban, csak egy magánbeszélgetésben, hogy például Ausztriában hol jó kerékpár, az azt mondta, bárhol. Ez igaz?
Nekem is ez volt az első szó, ami eszembe jutott, tehát hogy viccet félretéve, hogyha vártál volna tőlem valami választ, akkor ugyanezt mondtam volna. Gyakorlatilag igen, tehát hogy ha kerékpározott az ember Nyugat-Európában már majdnem azt mondom, hogy bármelyik országban, akkor el lehet képzelni azt, hogy na ide szeretnénk, vagy ide szeretné minden kerékpáros azt, hogy Magyarország eljusson. Én Hollandiát tudnám még felhozni így nagyon jó példának, természetesen, viszont...
Most tudtam meg, hogy ott iszonyatosan lopják a kerékpárokat Hollandiában, nagyon durván.
Hát hogy ne, de nagyjából mindegy, mert felkapsz egy másikat is.
Köszi. Igen.
És itt nem feltétlenül Amsterdamra gondolok, vagy a nagyobb persze városokra, hanem Hollandiában tényleg nagyon sok útvonalon szinte elképzelhetetlenül széles és jó minőségű kerékpár út van, tehát nem csak kerékpársáv, hanem kerékpár út. Én ringáztam úgy is Hollandiában, hogy gyakorlatilag minden ilyen kereszteződésben a kerékpárutak között ki van táblázva, hogy melyik város merre van, hány kilométer, milyen szintemelkedéssel. Gyakorlatilag mint egy majdnem azt mondom, hogy egy jól kitáblázott kéktörő útvonal, csak az egész országban. Tehát, hogy ez itt egészen elképzelhetetlen. És
az autósok hozzáállása is más egy kicsit, nem?
Hát teljesen. Tehát, hogy én volt már, hogy kényelmetlenül éreztem magam azért, mert az autós annyira messze voltam még a kereszteződéstől, hogy tudtam, hogy azért eltart egy 20-30 másodpercig, míg odaérek a kereszteződéshez, de az autós megállt, és egészen nagy türelmen megvártam, míg odaérek, pedig hát nyilván gyorsan mentem, de mondom...
Még lett volna... Volt lauf.
Így van. Ez olyan, mint amikor tudod, az ajtót kinyitják előtte, de még nagyon messze vagy, és akkor így elkezdesz sietni. Valami hasonló érzésem volt ott is.
Oké. De például azért mégis, ha pro tippet szeretném mondani, akkor ha valaki Ausztriában szeretne túl a Fertő-tavi körön, mert akkor nyilvánvalóan át kell menni Ausztriába is, sőt a nagyobb rész Ausztriában megy, hát akkor merre menjen?
Én elsőre talán azt mondanám, hogy ugye az Eurovelo útvonalakat érdemes elsőként kitapasztalni, uh-huh, vagy követni, mert nagyon jól ki vannak építve, főleg nem Magyarországon, de a magyarországi szakaszok is azért egyre jobbak, de egy Budapest-Bécs mondjuk szerintem az egy nagyon szép túraútvonal.
Most szaladt be gyorsan egy kérdés, egy 18 másodpercet van rá válaszolni. Miért olyan nehezek mostanában a gyerekbiciklik? Köszönöm, írja Mátyás.
Hát a gyerekbringákban is ugyanúgy, ahogy a felnőtt bringákban van egy ilyen nagyon nagy árszórás. Van olyan gyerekbringa, ami most nem tudok pontos méretet és számot, mert talán a legkevésbé értek hozzá, de mondjuk egy 24-es gyerekbringa akár ilyen 8,5-9,5 kilóért, vagy kiló tömegű, értelemszerűen az sajnos már nem az áruházi árkategória, de lehet találni nagyon könnyű kerékpárokat is a gyerekek számára is.
Hoppá, megszólalt az ébresztő telefonom, az nem tudom miért. Oké, nagyon szépen köszönöm Kusz Matyinak, Kusz Mátyásnak, a Bringaland termékmenedzserének, hogy itt volt, és akkor mostantól úgy kezdtük ezt az évet veled, ahogy szoktuk, tehát egy nagy általánosságban, és akkor majd specializáljuk majd a beszélgetéseket így az év folyamán, mint ahogy volt már nyeregről, ami beszélgettünk meg, különböző kiegészítőkről külön-külön. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, önöknek köszönöm a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.